Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Louisiana állambeli Árpád-hon magyar közösségnél tett látogatást Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a New Orleans közelében fekvő 130 éve alapított településen hangsúlyozta, hogy Árpád-hon különleges hely a magyarok számára. Magyarországon mindenkire büszkék vagyunk, aki sikeres lett az Egyesült Államokban. Még büszkébbek vagyunk azokra, akik saját városokat, erős közösségeket építettek, és akik több mint 130 év után is még mindig emlékeznek magyar gyökereikre. Hozzáfűzte, hogy akik 1896-ban magyar települést alapítottak az Egyesült Államokban, szülőföldjükről magukkal hozták a kemény munka és a bátorság szellemiségét, ami segített felépíteni egy sikeres közösséget. Az ünnepi alkalmon részt vett Louisiana több vezetője, köztük Nancy Landry, a szövetségi állam államminisztere, valamint Mike Strain, Louisiana mezőgazdasági minisztere is. A Kossuth téren lesz az állami ünnepség március 15-én, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Az ünnepi megemlékezés délután 1 órakor kezdődik, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Nyilvántartásba vették a Fidesz-KDNP és a Demokratikus Koalíció pártlistáját is a választásra, derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. Ezzel már 3 pártnak van listája. A Fidesz listáját Orbán Viktor, a DK-ét Dobrev Klára, a Mi Hazánkét Torockai László vezeti. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjához kapcsolódva Dunaszerdahelyen, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ kamara termében tartották a Romzsa Tódor című film ősbemutatóját, a Pázmaneum Társulás, a Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébánia, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ és a Matthias Corvinus Kollégium felvidék szervezésében. A film rendezőjét Bokor Attilát és a megjelenteket Karafa Attila, a Pázmaneum Társulás elnöke köszöntötte. Köszönetét fejezte ki, hogy a magyar történelmi film rendezője és forgatókönyvírója ellátogatott a Csaló közszívébe, valamint azt is, hogy az itt élők elsőként nézhették meg a vértanú püspök életéről és hitvallásáról készült alkotást, amely tanúságtétel és hitvallás is egyben. Romániában további 1 évig fennmarad a lakossági gázárhatósági korlátozása. A háztartásoknak a következő 12 hónapban is az ársapkával védett kilovattóránkénti 31 banis, vagyis mintegy 24 forintos árat kell fizetniük az energiahordozóért. Horvátországban 1 évvel 2027 március végéig meghosszabbítaná a kormány az energiahordozók kedvezményes áfakulcsát. A 13 helyetti 5%-os közteher a földgázra, a hőközpontokból származó távhőre és az ahhoz kapcsolódó díjakra, valamint a tűzifára, a pelletre, a briketre és a faforgácsra vonatkozik. A március 12-ére meghirdetett országos sztrájk miatt egyetlen utasszállító járat sem indul el a brüsszeli repülőtérről, és az érkező gépeknél is fennakadások várhatók. A tavalyi hét hasonló akció mintegy 2400 járat törlését és jelentős utasforgalom csökkenést okozott. Mintegy 300 millió forintból energiahatékonysági beruházás valósul meg az Észak-Budai Szent János Centrum kórházban, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. Steiner Attila elmondta, nagy örömére szolgál, hogy egy újabb fejlesztés valósul meg a körzetben. Az államtitkár emlékeztetett, az elmúlt évek nagy fejlesztése volt a Szent János Kórház Kútvölgy úti épületének felújítása. Kitért arra is, már korábban bejelentették a mintegy 90 milliárd forintos országos kórházfelújítási programot. Ebből csaknem 5 milliárd forintot költenek a Kútvölgyi járóbeteg szakrendelő épületének energetikai korszerűsítésére. Végül az időjárásról. túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható csapadék nélkül. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, késő estére 0 és plusz 10 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A főváros középkori leletei és ásatásai láthatók a Budapesti Történeti Múzeum 10 év 1000 történet című kiállításában. Még egy hétig megtekinthető a Fényes Adolf emlékkiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Március 4-e és 14-e között rendezik meg a 16. frankofon filmnapokat. A Pince Színházban játsszák Csábi Anna új darabját, az Irigy varietét. Meghirdette 2026-27-es évadát az opera, és március 8-án újra megrendezi a Zeneakadémián a Mozart napot, a Concerto Budapest. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő Farkas Éva. Tíz év, ezer történet. Középpontban a középkor. Ez a címe a Budapesti Történeti Múzeumban látható kiállításnak, ami már a 10. a sorban. Itt most nem csak az elmúlt év legszebb, legérdekesebb Budapest területéről előkerült középkori leleteket és ásatásokat mutatják be, hanem visszaemlékeznek az előző 9 kiállításra, az ott szerepeltetett tárgyakra is. A kiállítást dr. Laszlovszky József történész, régész, a CEU professzora nyitotta meg. Vele beszélgettem.
Ez egy tizedik jubileumi kiállítás, amikor középpontban a középkor és a Budapest körüli régészeti ásatása.
Rengeteg régészeti munka folyik minden évben Budapest területén. Ezek általában nem egyszerűen tudományos kutatás célból folynak, hanem azért, mert valahol bevásárlóközpontot építenek, valahol lakóparkot építenek, valahol új utat építenek, van, ahol új térkövezést csinálnak, van, ahol helyreállítanak egy épületet, sok-sok gázvezeték, mindenféle egyebek lehetnek, és mivel ezt tudjuk, hogy a mai Budapest területe az évezredeken keresztül lakott hely volt, természetesen különböző módon nyilván a budai vár másképp, mint mondjuk egy külső területe a mai fővárosnak, ezért ezeket a munkákat általában valamiféle régészeti kutatás, megelőző feltárás, mintavétel előzi meg, és ezekből rengeteg új lelet kerül elő, rengeteg új adat, rengeteg új információ. És minden évben, az elmúlt 10 évben a múzeum évente bemutatta ezeket az új leleteket, új szerzeményeket, a középkorra koncentrálva. Ez nem azt jelenti, hogy a más korszakokból lévőket azt nem mutatják be, azokat is bemutatják, csak a város történetéből következően mindig is nagyon sok középkori és nagyon értékes középkori dolog kerül elő, hiszen ez a város, pontosabban három városról beszélünk, mert Buda, Pest és Óbuda volt a középkorban, ezek már a középkorban is az ország közepét jelentették.
A középkort azt mikortól meddig számoljuk?
Erre különböző dolgok vannak, de én azt mondanám, hogy ha egyszerűen akarunk gondolkozni, akkor itt az egyik az a Magyar Királyság létrejötte, tehát Szent István megkoronázása, mondjuk azt, hogy 1000, és a török kor kezdete, ami Budán ugye 1541, ekkor foglalják el a Oszmán Török Birodalom katonái ezt a várost. Ez az a két évszám. Ami előtte van, azt inkább népvándorláskornak, honfoglaláskornak nevezzük, ami utána van, azt inkább törökkornak vagy kuraújkornak nevezzük, de igazából, mint ahogy ez a kiállítás is, egy kicsit időben visszább is megy, tehát honfoglaláskori leletek is vannak, meg időben tovább is megy a 16., 17., sőt egy picit még a 18. századba is.
Nagyon érdekes volt, amikor említette azt, hogy mennyire nem könnyű a régészeknek a munkája. A hideg és a víz, meg a sok minden egyéb körülmény mellett nekem eszembe jutott a nyári 45 fokos hőség is. Tehát terepen kell dolgozni. Mennyire népszerű manapság ez a munka? Történésznek kell lenni, de mégis egy nagyon komoly fizikai munkát kell végezni.
Egyrészt ez képzésben elválik már elég régóta, tehát Magyarországon már 100 évvel ezelőtt is különképeztek régészeket, akiknek persze kell történeti ismeretekkel is rendelkezni, de az biztos, hogy ide inkább olyan emberek mennek ma is, és egyébként ma is elég népszerű a régészet, tehát az egyetemi jelentkezéseket nézzük. Olyan emberek mennek, akiknek van egy vonzódásuk a kétkezi dolgokhoz, a terepen való munkálkodásra, tehát nem annyira egy könyvtárban ülő típusú emberre kell gondolni, ami persze azt is jelenti, hogy a dolog megtalálása az mindig egy nagyon izgalmas valami, vannak ebben romantikus dolgok is, de azért azt is látni kell, különösen a mai múzeumi munkában, hogy ez egy nagyon nehéz és embert próbáló munkát jelent. Azért, mert ezek a régészeti feltárások, ezek szinte teljes mértékben valamiféle építkezéshez, beruházáshoz kapcsolódnak. Ami azt jelenti, hogy nagyon szigorú menetrend szerint mennek a régésznek, nincsen annyi ideje, amennyit ő szeretne eltölteni, meghatározott idő alatt kell elvégezni a feltárást, és éppen ezért van az, hogy lehet, hogy júliusban 40 fokba, lehet, hogy decemberben mínusz 5 fokban, lehet, hogy esőben, sátor alatt, amilyen módon lehet egyáltalán csinálni ezt a dolgot, és azok az adottságok, azok a körülmények, amelyek egy-egy lelőhelyhez kapcsolódnak, azok nagyon sokszor megnehezítik a munkát. Gondoljunk csak bele, hogy mondjuk a pesti oldalon, közel a Dunához folyik egy nagy áshatás, ahol több méter mélyebbre mennek le, tehát a házak, a újkori házak pince szintje alá még 4-5 méterrel mennek le. Ez azt jelenti, hogy ott például a talajvízzel kell valamit csinálni, mert az fel fog jönni különösen, hogyha magas a Duna vízállása. De sorolni lehetne nagyon sok dolgot, azt, hogy hogyan lehet olyan helyen dolgozni, ahol mondjuk rendkívül rövid idő áll rendelkezésre, mert egy nagy forgalmi út van ott, és annak a felújítása kapcsán folyik a munka. Szóval ezek mind-mind részei a régészeti munkának.
Kell, hogy a régésznek legyen szimata, hogy ha itt ások, akkor valószínűleg találok valamit, vagy sokszor teljesen véletlenszerű, hogy valami előkerül.
Hát egyrészt a régész sem lát a föld alá. Tehát mi se tudjuk megmondani, hogy mi az, ami pontosan elő fog kerülni. Viszont éppen azért, mert ezek a munkák rendkívül sok esetben beruházásokhoz kapcsolódnak, nagyon szigorú menetrendet és egyebet kell betartani, nem lehet egyszerűen csak megérzésekre hagyaszkodni. Tehát rengeteg olyan módszert használ a régészet, amely pont azt akarja kiküszöbölni, hogy a véletlen határozza meg a dolgokat. Tehát például olyanok, hogy mindenféle felmérési módszereket használunk, geofizikát használunk, fúrásokat használunk, szondázunk, ami azt jelenti, hogy a teljes feltárandó területnek néhány kisebb részén megnézzük. Egyáltalán hány méter mélyig tartanak itt a rétegek, hiszen ha több száz vagy több ezer évig laktak egy helyen, akkor az azt jelenti, hogy alattunk 3-4-5 méter mélységig is az emberi létnek, az emberi ott lakásnak a nyomait lehet megtalálni.
Ez a mostani jubileumi 10. kiállítás, ahol középpontban van a középkor, hozott-e valami egészen kivételes eredményeket?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha megnézi az ember ezt a kiállítást, akkor a 10 évben kerültek elő olyan leletek, amikre hát azt mondhatjuk, hogy igazán unikálisak, igazán nagyon-nagyon értékes. Most az értékest azt nem csak úgy értem, hogy arany vagy ezüst, hanem úgy is értem, hogy mondjuk egy törökkori rétegből kínai porcelán. Egy város belsejében lévő területről egy Árpád-kori keresztnek egy zománc díszes szent alakja, amely Limózsban, tehát ugye Franciaország területén készülhetett. Egy olyan tárgy, amely arról beszél, hogy milyen kereskedelem volt ezen a területen, de még sok-sok egyéb, amik önmagában nem biztos, hogy feltétlenül olyan érdekesnek tűnnek első látásra, de pont azért rendkívüliek, mert valami olyan dologról szólnak, amit eddig nem tudtunk, amit eddig nem ismertünk, vagy így nem ismertünk. Az, hogy például milyen állatok éltek ezeknek az embereknek a környezetében, és ezt határozottan meg lehet mondani az állatcsont maradványok alapján, amire persze azt mondja az ember első látása, hogy hát ezek csak a szemétbe előkerült csontok. De valójában azt mutatja meg, hogy milyen világban élt egy középkori ember.
A kiállítás nagyon szélesre tárja a kapukat abban az értelemben, hogy nem csak a történelem iránt, vagy a régészet iránt extrán érdeklődőket várják, hanem még a gyerekeket is, tehát diákokat, iskolás csoportokat, és még az egészen kicsi gyerekeket is.
Igen, hát ez egy nagyon fontos dolog. Ugye egyrészt a múzeumnak az egyik fő feladat, hogy nem csak tárja föl, mentse meg ezeket a leleteket, hanem juttassa el a nagy közönséghez, hiszen ezeknek a történet, az ezer történet, amiről itt a kiállítás címében is szó van, mindegyike valamilyen módon érdekes lehet egy látogatónak, csak természetesen másképp érdekes egy ezzel foglalkozó szakembernek, egy a magyar történelmet valamennyire ismerő felnőttnek, és egy gyereknek, aki lehet, hogy még csak most ismerkedik egyáltalán azzal, hogy jé, hát a múltban egészen másképp élhettek az emberek. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ez egy olyan kiállítás, ahol külön gondoltak erre, külön gondoltak arra, hogy olyan tárgyakat hozzanak ide, hiszen mennyire érdekes dolog, hogy milyen játszhatott egy középkori gyerek. Hát nyilván nem videójátékkal, hanem valamiféle olyan tárgyal, amit vagy első látásra azonnal fölismerünk, vagy éppen a régész ismeretei kellenek hozzá, hogy elmondja, hogy ez például egy gyerekjátéknak a töredéke, mert nem biztos, hogy egészben megmaradt.
És tényleg mivel játszott egy gyerek a középkorban?
Hát amikor egy kis agyagból készült lófiguráról beszélünk, avagy nem csak gyerek, felnőtt és dobókocka, vagy olyan más típusú bizonyos állatcsontból készített szintén egy játéknak az eszköze, amivel különböző játékokat lehetett játszani, és ezek megmaradnak, ezek szerencsésen előkerülnek a régészeti feltáráson.
10 év, 1000 történet. Középpontban a középkor. A Budapesti Történeti Múzeumban látható kiállításról dr. Laszlovszky József történészt, régészt, a CEU professzorát hallották. Március 15-éig még megtekinthető a Magyar Nemzeti Galériában a Fényes Adolf emlékkiállítás, aminek a címe a Csend képei. A festőművész halálának 80. évfordulóján rendezett kamarakiállítás Fényes Adolf stilárisan sokszínű és témájában rendkívül változatos életművét mutatja be. A kiállítás kurátora Plesznivi Edit, vele beszélgettem.
Nekem nagyon furcsa, hogy 1960 óta nem volt kiállítás a Fényes Adolfnak. Hogy lehetséges ez?
Kiállítása természetesen volt kisebb kiállítások. A szolnoki művésztelephez kapcsolódó nagy a telep munkásságát bemutató kiállítások voltak, meg nagy nemzetközi tárlatokon természetesen jelen van a modernizmus nagymesterei között Fényes, de azt a fajta feldolgozást, azt a fajta nagyszabású kiállítást, illetve életmű katalógust, amely kísérte a nagy kortárs vele, tulajdonképpen párhuzamosan alkotó vele, azonos rangban alkotó Ripronai, Vasari János, vagy akár Ferenczi Károly művészetét, ez Fényes munkásságát eddig nem kísérte, és most a 80. évforduló alkalmat adott arra, hogy egy tanománykötetben, egy 11 szerzőt felvonultató tanománykötetben ennek az életműnek, illetve Fényes munkásságának a sokszínűségét, a társadalmi, családi, művészeti vetületét feltárjuk.
Itt van ez a kiállítás, ami most is kamara kiállítás, tehát azért nem egy nagy, grandiózus, az egész életművet átfogó kiállítás, hanem bizonyos tematikák mentén végigköveti a Fényes Adolfi életművet. Indul onnan maga az élet, Ugye egy zsidó családba született Fényes Adolf, és ez alapvetően meghatározta az ő pályáját is, és elég tragikusan a végén, elég tragikusan határozta meg a pályáját.
Valóban a végén nagyon tragikusan, ugyanakkor a pályája kezdetén, illetve az egész komolyságot, amelyet ebben a nagyon nagy tradíciójú rabbi családban, anyai, apai ágon egyaránt dédszülőkig rabik voltak a felmenői, tehát egy nagyon komoly és egy elmélyült művésszel állunk szembe, aki nagyon komolyan készült erre a pályára, 14 évet szánt arra, hogy különböző hazai és külföldi akadémiákon tanuljon, és tulajdonképpen ez a tragédia is az ő életművében, hogy az egyik legmagyarabb modernista művészként írták le a kortársak, és mégis gettóba hurcolták 44-ben. Tehát itt egy nagyon drámai ellenmondás is van ebben az életműben, amit természetesen a tanulmánykötet mélyebbre hatóan feltára, amely foglalkozik az ő származásával, illetve azzal a kulturális társadalmi közeggel, amely mecénálta az a nagypolgári feltörekvő réteg, amely fontosnak tartotta a műgyűjtést, az értékek támogatását, ugye itt Kohner Adolfot emeltem ki, akinek a legjelentősebb Fényes Adolf kollekciója volt a gyűjteményében, és aki a szolnoki művésztelepet is kiemelten támogatta, tehát számos ellentmondással volt terhes ez az egész életmű, és a szakmai ellentmondás talán az, hogy noha valóban egy nagyon elmélyült, egy nagyon komolyan építkező, és egy nagyon gazdag, most az övkatalógus kb. 800 művet számlál életműről van szó, és mégis szakmailag igazán nem volt megfelelő az ő feldolgozottsága és értékelése, tehát ezért ez az évforduló most lehetőséget adott számunkra, és ez a kamaratárlat, ez nem egy nagy kiállítás, hanem inkább ennek a kötetnek, ami az évfordulóra született, ennek egy hátterét adja.
Nagyon érdekes látni, hogy milyen különféle alkotói korszakai voltak, és például az utolsó alkotói korszak, ami életének egyébként egy nagyon hosszú periódusát jelentette, 30-35 éve?
Körülbelül 30. Hát ugye 45 év durván mondjuk az ő alkotói időszaka, és abból ez a nagyon ismert, szeretett, fényes, a szegény emberek, illetve ezek a napfényes képek kora, ez olyan másfél évtizedre tehető. Tehát mindig késői korszakot mondunk, de az nem egy késői korszak volt, mert 36 év.
Ez volt az úgynevezett romantikus korszaka, de egyáltalán nem ez a jellemző. Ha valamiért Fényes Adolfra emlékszünk, akkor pont a szegény ember képeire, a napfényes képeire, és a csendéleteire, csodálatos csendéletei vannak.
Igen, nagyon szépek, nagyon letisztultak, és nagyon összetettek. Tehát egyrészt a tárgy együttesekben, a lírai hangulatban, azzal, hogy megidézik egy művészettörténeti korszak, mondjuk a holland vagy németalföldi csendéletfestészetet. Tehát Fényesnél mindig volt egyfajta művészettörténeti előképre való utalás is, mert nagyon elmélyült és nagyon sokat utazott tanulmányutakon volt, illetve ezekben a késői csendéletekben valóban van egyfajta transzcendencia is. Egyrészt a kompozíciók, többnyire háromszög kompozíciók, mindig van egy ilyen felfelé törekvő, egyfajta felső dimenzió felé való törekvés.
A szegény emberek korszak, meg a napfényes korszak az életünknek az elején történik. Kapcsolódnak ezek a képek egyben a szolnoki művésztelephez is?
Ő már 1899-ben Szolnokra járt festeni. Ugye ez egy nagyon nagy, komoly tradíciókkal rendelkező művésztelep volt, mert már a 19. század közepén osztrák művészek látogatták. Ugye ők inkább ennek a vidéknek a kuriozitása miatt jártak oda, a különös atmoszféra festés miatt. Pettenkofen volt az az osztrák művész, aki felfedezte ezt a vidéket magának, és utána az évek folyamán, évtizedek folyamán egyre több művész ellátogatott, ugye hát mint az Alföld, mint a magyar művészetnek egy kiemelt motivuma az jelen volt, és hát 899-től Vasari, Medjánszki, tehát számos jeles művész Fényessel együtt jelen volt a szolnoki művésztelepen, és egyre inkább ez vetette fel annak az igényét, hogy a kultúrkormányzathoz fordultak azzal a kéréssel, hogy támogasson, hogy itt művésztelep jön létre, és valóban 902-ben fölépítettek 12 műteremházat, és akkortól hivatalosan is megnyílt ez a művésztelep, és tulajdonképpen fényes, drámai, korai, sötét tónusú szegény ember képei még ezekhez az 1890-es évek végéhez kapcsolódtak, amikor azért ennek a vidéknek a súlyos gazdasági helyzete és ennek a nagyon mély nyomorban élő parasságnak a világát próbálta megragadni, illetve szembesíteni a közönséget ezzel, és amikor ő letelepszik 902-től, tehát a nyarakat már itt kezdi, akkor ennek inkább a napfényes szépségét ragadja meg.
Most, hogy hosszú évek óta tanulmányozott Fényes Adolf életművét, megjelenik a átfogó tanulmánykötet, és itt van ez a kiállítás. Mai szemmel hogyan értékeled Fényes Adolf munkásságát?
Én rendkívül komoly és nagyon jó művésznek látom. A modernista nagy nemzedéknek a méltó tagja a már említett névsorban, tehát amikor én ugye azzal foglalkoztam, hogy melyek azok az életművek, amelyeknek én a feldolgozásában szeretnék részt venni, ez volt Ripronai, Ferenci, illetve Vaszari János, és akkor számomra teljesen evidens volt, hogy ebbe a sorba még igazán oda tartozó az életmű komolyságát, szakmai felkészültségét tekintő és sokszínűsége révén is az, hogy végig, az egész életműben végig marad egyfajta nagyon komoly művészi minőség. Én úgy gondoltam, hogy még Fényes az, akivel kapcsolatban így ezt az elégtételt meg kell tennünk.
A Magyar Nemzeti Galériában még március 15-éig megtekinthető a Fényes Adolf emlékkiállítás. A kurátort Plesznivi Editet hallották. Az idén már 16. alkalommal rendezik meg a Frankofon filmnapokat. A francia intézet szervezésében, az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a francia intézetben 23 kortárs frankofon alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. A számos kapcsolódó program közül kiemelem, hogy március 7-én, szombaton 14 órától 23 óráig Enyedi Ildikó maraton lesz a francia intézetben. Először a Párizsban játszódó Simon Mágust vetítik, majd 16 órától a Feleségem története lesz látható Léa Szédú főszereplésével, végül 20 órától a Csendes barát lesz műsoron. A Feleségem története vetítés után beszélgetés lesz Enyedi Ildikóval, aki a filmnapok idei védnöke. Én is egy vagyok azok közül, akiknek itt Budapesten és egész Magyarországon szoros kötődésük van Franciaországhoz, akiknek elmondhatatlanul fontos, hogy Franciaország folyamatosan és megingathatatlanul kitart az európai értékek közös értékeink mellett, nyilatkozta a rendező. Március 8-án vasárnap 15 óra 30 perckor a Francia Intézet kerekasztal beszélgetést szervez Nők, Média és Film címmel. Eleonor Masson producer, a francia 50x50 kollektíva tagja, Cseppeli Eszter operatőr, a Magyar Filmoperatőrök Egyesület egyik alapító tagja, és Sáfrány Réka, a Hungarian Women's Lobby elnöke részvételével. Március 14-én 16 órakor vetítik a Francia Intézetben Hafsia Herci a 2025-ös Cannes Filmfesztiválon nyertes alkotását, a Legkisebb lányt. Fatima 17 éves, két nővérével, hagyománytisztelő, szerető családban nőtt fel. Érettség után a külvárosból Párizsba kerül, ahol megnyílik előtte egy másik világ. A vetítés után a közönség találkozhat a film női főszereplőjével, a tavalyi Cannes Filmfesztiválon a legjobb női alakítás díját elnyert Nadia Melitivel. A március 14-én Budapesten záruló frankofon filmnapok március 15-e és 28-a között 17 vidéki városban, köztük Egerben, Miskolcon és Debrecenben is folytatódik. Március 17-én az Egy dán építész Párizsban vetítésére a debreceni Apollo moziba ellátogat Lawrence Cossé, a film alapjához szolgáló könyv írója is. Irigy Varieté, alcím Kaján igazságjáték. Csábi Anna darabját az Irigységről a Pince Színházban játsza három színésznő, Ágens, Szorcsi Kriszta és maga az író Csábi Anna, aki egyben az előadást is rendezte. Vele beszélgettem.
Számtalanszor kapom azon rajta magam, hogy vagy elszégyellem magam egy-egy irigységért, vagy pedig olyan életekre irigykedem, amivel amúgy nem cserélnék csak a kellemes részbe. És ezt akartam körüljárni, hogy talán más is elgondolkodik ezen, és rádöbben, hogy mindenki irigy.
Amikor néztem ezt a darabot, óhatatlanul arra gondoltam, hogy mennyire van ebben az előadásban benne a te saját gyerekkorod, a te saját élményeidre, mennyire reflektálsz ebben az előadásban.
Még az én múltam van legkevésbé benne erősen, mert nekem tényleg annyira privilegizált életem volt mindig, hogy nincs jogom hídnek lenni, meg úgy nehéz is összeszedni ilyen érvényes, komolyabb problémákat, ami miatt irigy lehettem volna. Nekem ez a testkép és táplálkozási zavar volt, ami volt ilyen élményem az irigység kapcsán, hogy a mások testére voltam irigy, és akkor ez így elhatalmasodott az életemen.
Nézve téged, meg vagyok döbbenve. Te egy annyira csinos, vékony, helyes fiatal nő vagy, hogy mi a baj?
Hála Istennek már ez nagyon régóta nem probléma számomra. Szerintem amióta megvan a férjem, nem jelent semmit a külső meg az öltözködés. A táplálkozás ilyen funkcionális, de korábban általános iskola alatt volt probléma, akkor egy ilyen kiközösítésbe is csöppentem. Az egy nagyon rossz periódusa volt életemnek, és mindig, amikor az ember leginkább lent van, akkor hatalmasodik el rajta az irigység, és ezért ezt tettem bele, mert ez volt a legerősebb élményem ezen a területen egész életemben, de persze kis apróságokban továbbra is kitartóan irigy vagyok, de én nagyon hiszek az irigység pozitív oldalában.
Nagyon kevesen ismerik ám el, hogy irigyek. Nagyon érdekes, hogy Ágens, a darab egyik szereplője megkérdezi a közönséget, hogy ki meri bevállalni azt, hogy teljesen irigy, vagy egy kicsit irigy, és ki meri határozottan állítani azt, hogy nem vagyok irigy. És azt hiszem, ekkor emeltük fel a legtöbben a kezünket.
De hát az irigység az ilyen mindennapos dolog, tehát például meglátod, hogy valaki hozott magával vizet, és akkor te rájössz, hogy nem hoztál magaddal vizet, és akkor az már egyfajta irigység, hogy jaj, neki van, nekem meg nincs. És
akkor segítek magamon, veszek
az irigység vizet. Ez egy motivációs irigység, rájöttem, hogy szomjas vagyok a másikról, és akkor veszek vizet, szóval ezek szerintem nem olyan nagy dolgok feltétlenül, mondjuk arról nem érdemes színházi előadást csinálni.
Amiről viszont csináltok, és ami nagyon-nagyon keményé, és elgondolkodhatóvá teszi ezt a darabot, amikor a családban vannak traumák, és szerintem elsősorban ezeket a traumákat látjuk a színpadon, az apai bántalmazást, az anyai bántalmazást, ha így nőnek föl gyerekek, és ezek a traumák egész életükön át kísérik, az már sokkal komolyabb probléma. Mindenki megjár poklokat a saját családjában, csak talán egy idő után túl lehet ezen jutni. Itt a te embereid nem feltétlenül jutnak túl a problémákon.
Úgy érzem, hogy azáltal, hogy ezeket a dolgokat elmondják, azáltal le is teszik ezeket a puttonyokat.
De épp az egyik szereplő, visszaemlékezve anyukájára, azt mondja, hogy ő tulajdonképpen utólag megbocsátott, de amikor végigmondja a hibáit, akkor egyre dühösebb lesz, és akkor kiderül, hogy nem bocsátott meg.
Hát igen, nehéz dolgok ezek, de ki tudja, lehet, hogy jövő héten már meg fog tudni. Szóval én sose adom föl. Azt hiszem, hogy ha vannak ilyen elakadások, akkor nagyon jó, hogyha minél többször sikerül ezekről beszélni, vagy felhúzni.
Ezzel azt akarod mondani, hogy változik az előadás? Előadásról előadásra lehet, hogy másképp fognak szerepelni a színésznők, ugye még rajtad kívül ketten állnak a színpadon Ágens és Szorcsi Kriszta. Ők improvizálnak is? Te is improvizálsz?
Sőt, persze, igen, meg minden előadás változik, az ilyen nagyon zárt művek is, ez aztán kifejezett nyitott, szóval az is lehet, hogy még kerül bele valami, vagy kerül ki belőle, vagy ott helyben eszünkbe jut valami, vagy változunk, és akkor ezáltal az előadás is változik. Minden előadás egy kísérlet.
Irigy Varieté. A Pince Színház előadásáról Csábi Anna író rendezőt hallották. A Magyar Állami Operaház meghirdette a 2026-27-es évadát. Ókovács Szilveszter főigazgató elmondta, hogy az új szezon a Keleti éj címet viseli. Az operaházban az évad tematikába illeszkedve Richard Strauss Szaloméját Szabó Máté állítja színpadra Rajna Martin első karmester vezényletével. Puccini Pillangó kisasszonya pedig a Genfi Nagyszínházzal együttműködésben Barbara Horáková színrevitelében Cornelius Meister dirigálásával kap új megközelítést. A húsvéti időszakban mutatja be az operaház az Erkel és Bartók Pásztori díjas Bella Máté passióját Almási Tóth András rendezésében Cser Ádám dirigálásával. 10 év után Keselyág Gergely színpadi változatában tér vissza a műsorra Verdi népszerű darabja, a Trubadur, az előadások karmestere Rajna Martin lesz. Csaknem napra pontosan az operaházi ősbemutató 100 éves évfordulóján tűzi műsorára az opera Kodály Hári János című daljátékát Béres Attila új rendezésében Halász Péter első vendégkarmester vezényletével. A centenáriumra tekintettel Kodály művei kiemelt helyet foglalnak el az évadban. Az opera gyermekkar Kodály daljátékát saját produkcióban is bemutatja Hári Jancsika címmel Lackfi János átdolgozásában Hajzer Nikolett karigazgató zenei irányításával Harangi Mária színrevitelében az Eiffel Műhelyházban. Ugyanitt lesz látható a Székely Fonó, az 1956-os forradalom évfordulóján pedig Medvecki Ádám és Csiki Gábor karigazgató vezényletével az Operaházban ad Kodály hangversenyt a Magyar Állami Operaház zenekara. Ókovács Szilvesztert most az Opera Shopban megvásárolható könyvéről hallják, amivel az általa kivételesen tisztelt énekesnek a 100 éve született Dietrich Fischer-Dieskau-nak állít emléket. A kötet címe DFD 100, színe és fonákja.
Neked miért volt fontos Dietrich Fischer-Dieskau életpályája?
Úgy interpretálhatnám, hogy a dalénekesről írtam egy könyvet, amelynek mégiscsak az az alcíme kvázi, hogy az operaénekesről, és ez egy érdekes kettősség. Az ő kritika nélküli tisztelete és világszintű elfogadottsága a dalénekléshez fűződik, ez kétségtelen így van, de az az én tételmondatom, hogy az ő operai működése, ami azért egy konkrét operai életmű is, tehát nem kevés, ez egy 36 éven át végzett operai működés, nagyon sok sikerben gazdag, tehát én azt állítom, hogy annak is egyetemes értékei vannak, tehát olyanok, amelyeket a halála után 13 évvel a 100. születési évfordulóján érdemes összefoglalni, és valahogy arra indítani az embereket, hogy az általam végbevitt 7 szerepelemzés mentén, meg a mögé csatolt különböző függelékek, cikkek, adattárak mentén a fiatal énekes, meg a mai gyakorló énekes vegye a fülére a fülhallgatót, és hallgassa meg, hogy hogy elemzett a nagy elődünk Fischer-Dieskau, és ehhez képest ő nagy segítséget megkapva még mindig dönthet másképp, vagy lehet egy digitális, virtuális tanítvány ennek a nagy embernek. Én ehhez szeretném hozzásegíteni a könyvemben a mai énekeseket.
Személyesen van-e valamilyen kötődésed az énekeshez?
Van, abszolút van. Az első fejezet elég sokat szól is erről, meg később sem tudtam magamat kiradírozni, nem is tudományos munka ez igazából, még ha doktoriból is készült, hanem inkább egy ismeretterjesztő. Persze, 16 éves voltam, amikor ének tudományának a legelején, teljesen véletlenül egy este meghallgattatta velem a tanárom az egyik dalát a Téli utazás című Schubert dalciklusnak. Azt ott magamban hallgattam meg, volt egy ilyen ihletett pillanat. Hát vannak ilyenek az emberek életében, mindenkinek vannak ilyen pillanatai, egy-kettő legalább, és ott akkor tulajdonképpen eldőlt, hogy nem leszek jogász mégsem, hanem zenész, sőt énekes akarok lenni. És még egy pont volt az életemben, 23 évesen, amikor már énekes diplomám is volt egy, de még jöttem tovább ide a Zeneakadémiára, viszont elfogyott már pénzem, és szerettem volna még több Dieskau lemezt hallgatni, és birtokon is írtam neki, és abban a reményben, hogy úgyse fog válaszolni egy világsztár, miért válaszolna. Pláne nem fog lemezeket küldeni, de én ezt kértem tőle. Lefotóztam magamat az addigi keservesen összegyűjtött példányaimmal, és nagyon kedves küldeményt kaptam tőle sok-sok lemezzel, buzdító sorokkal, és hát ez aztán tényleg rálökött engem az opera pályájára. és most a könyv kapcsán pedig az özvegytől Várdi Júliától, hiszen magyar a negyedik feleség, kaptam egy olyan rajzgyűjteményt, amit ebben a könyvben közzé lehetett tenni. Ez egy nagy dolog, ebből szempontból biztosan, hogy első közlésben jelennek meg olyan úti rajzai a mesternek, remek kézügyességű képzőművész is volt egyben, ami már önmagában érdekesé teszi a kötetet, remélem, hogy az írásaimban nem rontok ezen.
Ugye az ő önéletrajzából is vannak benne részek, ráadásképpen, tehát nem csak a te elemzéseid vannak benne, hanem az ő saját magáról készült reflexiói.
Talán ezt a négyes struktúrát lehet összefoglalni, tehát van először is egy életút és hét operai szerepelemzés, aztán van egy adattár, amiben az operai működése van elég részletesen alfabetikus rendben, színpadi szerepek, lemezen énekelt dolgok, és egyébként az időrendben rendezve, szóval sok mindennek próbáltam utána menni, akkor meg vannak a magyar recenziók a két budapesti hangversenyéről. Egy 61-es hangverseny volt, és egy 73-as. De 2000-es színházban, illetve hozzácsatoltam még a róla írott az utóbbi 20 évben megjelent cikkeimet is. És akkor ehhez képest a szövegbe befűzve, tehát nem csoportosítva külön, hanem idézetképpen a 300 oldalban elhelyezve van körülbelül majdnem 50 oldalnyi a kiadó engedélyével részlet, szöveghűen nyilván, az ő 1987-es önéletírásából, ami után még élt 30 évet, úgyhogy aztán született egy másik életútkönyv is, azt most még békén hagytam, de ebből az elsőből, ami nagyon érdekes, abból sokat beletettünk, így van.
Nyilvánvaló, hogy van magyar kötődése, hiszen a negyedik felesége Váradi Júlia volt, aki segített is a könyv elkészítésében, és nagyon érdekes, hogy megmutattad, hogy magyar nyelven Adi verset énekelt Kodály zenéjére.
Hát ő egy ilyen poliglott ember volt, tehát az édesanyja nyelvtanár angolra és franciára az édesanyja tanította, nyilván a németet azt Berlinben, legjobb helyen Bühnendeutsch városában sajátíthatta el, emellett pedig még egyszer oroszul kezdett el tanulni különben, egy aztán kútbe esett Anyegin projekt miatt, de oroszul is énekelt, és a következő nyelv, ami még énekelt, az tulajdonképpen a magyar. Érdekes, hogy a Kékszakad hercegvárnak az angola kivonatát maga Bartók rendezte sajtó alá, és az már két nyelvű volt. Nagyon okos dolog volt Bartóktól, tehát ő maga ellenőrizte a német dikcióját a Kékszakadnak, és sokáig ez is ment a világban. A Diszkau első Fricsáját a dirigált lemezhelyettel, és németül van a Kékszakálukból. És ott a Fricsáj csinált egyet Birgit Nilssonnal, még korábban svédeknél az is németül van. De aztán eljutunk oda, hogy már Fischer Diszkau is, Várdi Júlia férjeként már magyarul énekli a Kékszakálút. De az előtt 18 évvel van egy olyan alkalom, egyetlen egy, amikor Kodállyal Londonban egy hangversenyen lépnek fel, Kodály tiszteletére, és akkor bizony, ő is úgy emlékszik erre az életrajzában, hogy 3 órán keresztül magyarul kellett énekelnie, azt hiszem pontosan 35 perc, de tényleg elég komolyak. Tehát két olyan Kodály dal, amit nem is szoktunk itthon énekelni, különösebben én se ismertem őket nagyon, az egyiket igen, a másikat nem, de a Kádárkat, a balladát egyáltalán nem szokás énekelni, nehéz, hosszú. Hát ő meg elénekelte magyarul, és hát nyilván nem tökéletes magyarsággal, csak képzeljük el, hogy vajon mi hogy éneklünk, milyen olaszsággal, milyen németséggel, milyen franciasággal, de becsülendő, és ő erre nagyon odafigyelt, hogy megpróbálja a lehető legjobban elsajátítani. És hát erre volt egy remek kócsa, Kodály személyével, 2 napig Kodály küzdött vele.
7 opera szerepéről írsz, melyek ezek?
Az egyik Mozart Figaro lakodalmából a grófé, ez énekelt a legtöbbet, aztán Wagner Tannhäuseréből Wolfram von Eschenbach, aztán Richard Strauss Arabellájából Mandrika szerepet, egy másik Strauss szerep Barak, az Árnyék nélküli asszonyból az 4. Az azért került be, ezt nem énekelte sokat, hanem erre 40 évet várt, mire ezt énekelte. Egyszer 17 éves korában, aztán meg 57 éves korában. Ez Wagnertől a Nürnbergi Mesterdanokok főszerepe a Hans Sachs, és ezen kívül még van egy Verdi szerep, a Macbeth, amit azért raktam bele, mert nagyon nem illik a hangja hozzá, és szerettem volna komolyan venni a Színe és Fonáki alcímet, tehát azt is megmutatni, ami esetleg nem volt jó választás. De hogy abban egyébként az aranyműves asztaláról lehulló morzsában is hogyan lehet megtalálni az értékeset, mert viszont úgy ki van elemezve az a szerep ő általa a hangfelvételen, ami készült Lamberto Gardelli vezetésével annak idején, a Tito Gobbi helyett ugrott be, hogy az viszont igenis hordoz tanulságot és értéket. Tehát színpadon én se őt kérném föl rá, tehát ezt azt hiszem az alcím, hogy termékeny tévedés. és van egy hetedik is. Don Giovanni, ami egy Fricsaival közös munka, és ezzel nyílt meg a Nyugat-Berlini Operaház ezen a produkcióval. Aznak meg az az érdekessége, hogy ott már a nyugati világ az eredeti nyelvű előadás küszöbén állt, és illett volna nekik ezt olaszul megszólaltatniuk. Előtte 3 évvel fölvették olaszul lemezre, Fricsai és Dieskau, és aztán végül mégis a német mellett döntenek, mert a próba folyamatot megelőző néhány hétben felhúzzák a berlini falat, és innentől fogva fontos lesz, hogy Deutsche Oper a neve a háznak, és hogy németül adják elő a művet, tehát ez egyfajta kiállás akart lenni az osztatlan németség mellett, úgyhogy nem örült ennek annyira, de így ezt a németül csinálta, meg különben remekül a Don Giovannit.
Melyik tetszik neked a legjobban, és te szakértő füllel tudod hallgatni, ráadásul?
Könnyű egyetértenem ő velem saját magával. Nyilván azért énekelte rengeteget. Mondjuk van egy kör, és akkor abból mondjuk 50% maga a Figaro grófja, és a másik 50%-ban mondjuk van 5-6 másik szerep, ami viszonylag gyakori. Tehát a többihez képest elképesztő gyakorisággal szólalt meg a gróf. Tényleg évtizedeken átvitte a szerepet, nem öregedett ki belőle. Tehát ezt fontosnak érezte, valószínűleg azért, mert én érezte, ez áll neki legjobban. Tehát ez a fajta mozarti hangadás, ennek a gyors, pergőszövegű olasznak az éneklése a szekkókban, és aztán a nagy mozarti ívek, de mégsem Verdi, meg Puccini, meg ilyesmi. Úgyhogy nekem is ezt tetszik legjobban. Egyszerűen bevehetetlen.
Mennyire tudunk hozzáférni ma Dieskau felvételekhez?
Elszomorítóan hozzá tudtok férni mindenhez. Hát én a gyűjtő mondom, aki azért, mert én a gyűjtő, aki ebbe évtizedeket tettem, rengeteg időmbe telt, hogy összeszedjem, hogy átmásolgassam, hogy akkor megjelent egy jobb minőségű kiadás, akkor azt is meg kellett venni, szóval rengeteg energia, pénz ment ebbe, ahhoz képest most a CD-im azok a garázsban állnak, és a telefonomon pedig megbögdösöm, és a leg furább kivételektől eltekintve a törzsanyag, ami nála több száz felvétel, az bárki számára bárhonnan hozzáférhető.
DFD 100. Színe és fonákja. Ókovács Szilveszter beszél Dietrich Fischer-Dieskauról írt könyvéről. Most pedig hallgassuk az énekest, amint a Figaro lakodalmában a gróf szerepét énekli.
Per ridere di mia
Az imént Mozartot hallgattuk, és megtehetjük ezt egy teljes napon át, március 8-án, amikor is megrendezi hagyományos Mozart napját a Zeneakadémián, a Concerto Budapest. A Mozart napon, aminek művészeti vezetője Keller András, a Concerto Budapest főzeneigazgatója, házigazdája pedig Batta András zenetörténész, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója, három koncerttel várják az érdeklődőket. Délelőtt 11 órakor a szabadkőműves jazzzene, az S-dur szimfónia koncertante és a C-moll mise hangzik el. 15 órakor a C-moll adagio és fúgát, az S-dur zongora 4-est és az S-dur zongora 5-öst hallgathatja meg a közönség. A 19 óra 30 perckor kezdődő záronkoncert műsorán pedig a varázsfóval a nyitánya, az S-dur zongora verseny, az S-dur versenymű két zongorára, valamint az S-dur szimfónia szerepel. A nap sztárvendége ezúttal az utóbbi évtizedek egyik legünnepeltebb zongoraművésze, a zongora nagyasszonyaként emlegetett Elizabeth Leonskaja, Sziatoszláv Richter egykori duópartnere. A Concerto Budapest visszatérő vendégművésze lesz, akinek 2024-es koncertjei mellett Keller András főzeneigazgató meghívására mesterkurzusa is volt Budapesten. A vasárnap folyamán a Keller András, illetve a Takács Nagy Gábor vezényelte zenekar mellett fellép még Beresz Mihály zongoraművész, a Keller Quartet és a Concerto Winds. Hagyományos eleme a Concerto Budapest Mozart napjának, hogy a koncertekkel párhuzamosan két alkalommal is, 11 és 15 órakor izgalmas programmal várja a gyerekeket a Zeneakadémia kupola termében Simon Izabella zongoraművész. A mai merítés természetesen mi is Mozart muzsikájával zárjuk, mégpedig egy részlettel az S-dur zongora versenyből. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.